kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz Ezékiel könyvének 12. részéből a 21. verszakkal kezdődő és a rész végéig tartó szakasz, amelyet ülve hallgassatok meg. Ezékiel könyvének 12. részéből tehát a 21. verszakkal kezdődő szakasz így szól: és lett az Úr beszéde hozzám, és mondta: embernek fia, micsoda közmondásotok van nektek Izrael földjén, hogy azt mondják, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ez okáért mond nekik, ezt mondja az Úristen, megszüntetem-e közmondást, és nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt inkább mond nekik, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül, mert nem lesz többé semmi hiába való látás és hízelgő jövendölgetés Izrael házának közepette, mert én szólok, az Úr, s amely szót szólok, meg lesz, nem halad tovább, mert a ti napjaitokban pártos ház, szólok egy szót és megcselekszem, azt mondja az Úristen. És lett az Úr beszéde hozzám, és mondta: embernek fia, ime Izrael háza ezt mondja, a látás, amelyet az lát, sok napra való, és messze időkre profétál ő. Ez okáért mondja, de nekik, így szól az Úristen, nem halad tovább semmi, én beszédem, amit szólok, az a szó meg lesz, ezt mondja az Úristen. Ezékiel Krisztus előtti 7. századnak a szülötte, de az ő szolgálata 6. században válik igazán jelentőssé. Annyit tudunk őróla, hogy búzi gyermeke, Cádók leszármazottja az édesapja, de többet nem tudunk róla, csak ennyit, hogy ő egy papi nemzedék, egy papi család sarja. És nyilván az ő neve, amely azt jelenti, hogy erős az Isten, vagy erősítsen meg az Isten, ez annak idején a szülőknek lehet a hitvallása, vagy a vágya, amikor gyermekünknek nevet adnak, és azt várják, azt remélik, hogy a gyermek életében valósággá válhat mindaz, amit ez a név jelent. Erősítsen az Isten, vagy erős az Isten. Ezékiel élete nem erről beszél, hogy olyan erős lenne Isten. És az a párbeszéd, amit vele folytat az örökkévaló Isten, az éppen erre a tényre, erre a gondolatra, erre a nem törődömségre utal, amelyet sokan megfogalmaznak Isten közelében, vagy hallgatva az ő prófétáját, Istennek címzett kritikaként esetleg. Hol van az Isten? Mennyit prófétáltál, mennyit megígértél, mennyit beszéltél arról, hogy az örökkévaló Isten ezt és ezt fogja tenni, és közben nem is látjuk, hogy cselekedett volna, nem is látjuk, hogy valami olyat tett volna, ami a te igazadat aláhúzta volna. Mi is az a történelmi körülmény, amiben Ezékielnek prófétálni kell? Jósiás király Krisztus előtti 7. század vége felé éppen megpróbál szembeszállni az akkori erős hatalmakkal, és 609-ben, Krisztus előtt 609-ben éppen elhurcolja az egyiptomi fáraó, és a fiát Joakászt teszi királyá, aki szintén föllázad, és megpróbál külön utat választani, aminek persze megint nem lesz jó vége, őt is elfogják, majd 597-ben Jojakin lesz a király, akit szintén elvisznek, mert a politikai helyzet olyan, hogy megpróbál külön utas politikát képviselni, és Nabukodonozor, aki királlyá tette 10 évvel később, amikor ellene szegül, akkor az öccsét, testvérét teszi királlyá. De elhurcol mindenkit, többek között Ezékielt is elhurcolja, és egy olyan helyzetben kell prédikálnia arról, hogy az Úr erős, és az Úr erősítsen meg, amely helyzetben az égvilágon semmi kilátás nincs arra, hogy a helyzet jobbá forduljon. Olyan könnyedén mondja az ember azt, hogy ez most egy olyan helyzet, amiben már nincs semmiféle reménység. Viccesen szoktuk mondani, hogy azt hiszi az ember, hogy nincs lejjebb, de mindig tudnak olyan dolgot hozni, és olyan törvényeket alkotni, amit az ember leesett állal néz, és mindig rádöbben, hogy mindig van lejjebb. Ugyanígy az ember azt gondolja, hogy most már ez egy olyan helyzet, amiből nincs kiút. Ki gondolta volna a rendszerváltás idején, hogy egyszer csak egy tolvonással, vagy egy tolvonásra, kéz legyintésre összeomlik az egész rendszer. Olyan kilátástalan volt az a helyzet is. De nem az örökkévaló Istennek, aki megszólal, és lett az Úr beszéde hozzám. Én elgondolkoztam ezen is, meg az előzményeken is, szüntelenül úgy prédikálni, hogy mondom, és semmi foganatja, nem történik semmi olyan, ami igazolná azt, hogy igaz az, amit az ember prédikál, ez nem egy olyan könnyű dolog. Ezékiel pedig lejegyezteti, vagy lejegyzi, és az Úr beszéde lett hozzám. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, és a holokauszt került szóba, és megint már ezredikszer, vagy ezredik alkalommal elmondta nekem, hogy szerinte nincs Isten, de mindig azért mondja el, hogy én ellenkezzem. Szerinte nincs Isten, mert ha lett volna Isten, a holokauszt nem történik. Ha lett volna Isten, a gyermekeket nem végzik ki, és elkezdte sorolni mindazokat, amelyekre az ember nem tud mit mondani. Van valamiféle magyarázata, nekem is lenne magyarázatom, de meg tudja érteni az ember, hogy sokakban ez olyan érzetet kelt, mintha magukra maradtak volna. Vajon azért a feladata ilyenkor az embernek, hogy elkezdje tűzzel vassal bizonykatni, hogy de van Isten. Én mindig el szoktam mondani, hogy nekem nem ez a feladatom. Nem azért hívott el az örökkévaló Isten, hogy bebizonyítsam, hogy ő van, mert nem tudom bebizonyítani, hanem bizonyságot tudok tenni arról, hogy mit tett az én életemben. Ja, hogy az ő útjait nem értjük. Ja, hogy azt, hogy mit miért enged, és miért nem csak le, és miért nem dönt úgy, ahogyan mi várnánk. Ez nem a mi kompetenciánk. És persze a már előbb említett dologra nekem is van elgondolásom, és van véleményem róla, hogy talán mi miért történt. És persze lehet, hogy olyan messze járok az igazságtól, mint Makó Jeruzsálemtől, de van gondolatom. De azzal közelebb kerülne az állandóan ellenkező és állandóan vitázni akaró emberhez az örökkévaló Isten. Nem. Mert mindig van vitára okot adó dolog. Azt mondja, ha talán emlékszünk arra a történetre, amikor a gazdag és Lázár története van, és a gazdag fölemeli a pokolban az ő szemeit, és könyörög Ábrahámnak, hogy Ábrahám atyám, küld el az én rokonaimhoz Lázárt, tegyen bizonyságot nekik, támadjon föl a halálból, ó, olyan egyszerű lenne az örökkévaló Istennek föltámasztani valakit, mint ahogyan a másik Lázárt Jézus föltámasztotta. Menjen valaki, tegyen bizonyságot az én rokonaimnak. És azt mondja Ábrahám, hogy fiam, van nekik Mózesük és van prófétájuk, van Szentírás. Vannak olyanok, akik bizonyságot tudnak tenni arról, hogy van örökkévaló Isten, ha azoknak nem hinnéd, nem hiszel, vagy nem hittél, miért hinnél annak, hogyha valaki a halottak közül föltámadna? Mert az ember kipipálná, mint egy megélt élményt. Na, most láttam valakit, aki föltámadta a halottak közül. Közelebb vinne a megtéréshez? Vagy van valami más, ami az embert arra indítja, hogy odaforduljon az örökkévaló Istenhez? Tegnap a Tápió Szelei iskolában az egyik igét fölírta valaki a táblára, azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. És megpróbáltuk közösen megfejteni, hogy miről is van szó. És rögtön leragadtak a mindnyájan szónál, hogy hát akkor ez azt jelenti, hogy mindenkinek oda kell menni. És persze valahol ezt jelenti, csak nem a szöveg alapján lehet ezt kihüvelyezni belőle, mert azt mondja, hogy jöjjetek mindnyájan, akik valami terhet cipeltek. Aki nem cipelt terhet, tettük fel tegnap a kérdést, az nem jöhet Jézushoz. Aki úgy érzi, hogy minden rendben van az életében, az nem tud oda menni? Nehezen tud oda menni, de oda tud menni Jézushoz, bár más helyen meg azt mondja az Úr, hogy nem az egészségeseknek van szüksége az orvosra. Én próbáltam megkérdezni tőlük, hogy szerintük mi a boldogság? Ha valakinek, ez egy szegény környezetben történt ez a beszélgetés, ahol a mindennapi kenyér is gond, vagy a mindennapi tüzelő is gond, vagy az, hogy mit fogok enni holnap, mibe fogok ruházkodni holnap, és kérdeztem tőlük, hogy vajon, ha valakinek mindene megvan, nincsenek anyagi gondjai, nincsenek ilyen jellegű problémái, sőt, esetleg világhírű valaki, akire mindenki sóvárogva néz, vajon neki van problémája, van nehézsége? És meg tudtunk állapodni abban, hogy ezek nem olyan dolgok, mármint a vagyon, hírnév, ami az embert felhőtlenül boldoggá tenné. Vajon belül történik valami, amikor én elkezdem Istent keresni, és egyszer csak észreveszem, hogy olyan üres az én életem nélküle. Megfáradtam, megterheltettem, és keresek valakit, aki nyugalmat tud adni az én lelkemnek, mert valami nincs rendben az én lelkemben. És lőn az Úr beszéde Ezékielhez, embernek fia, az a közmondás van köztetek, hogy a napok csak úgy múlnak, és semmi sem történik. Mintha elaludt volna az Isten, mintha nem figyelne oda az Isten, mintha nem érdekelné az Istent, mi az, ami történik ott Babilon földjén, a rabok között, itt Kispesten, a te lakásodban, vagy ahol éppen laksz, mintha nem foglalkozna az örökkévaló semmivel. Az a mondás köztetek. Miért nem adta fel Ezékiel, tehetnénk fel ezt a kérdést? Hát volt értelme annak a prófétálásnak, annak az igehirdetésnek, amit ő megfogalmazott a rabok között? Hát nem jött el az áhított szabadság, nem változott semmi. Igaz, hogy amit megjövendölt, hogy baj lesz, és problémák lesznek, az mindig az igazzá vált. De ha eljött a baj, miért nem jön az örökkévaló, és miért nem tesz rendet? Ha lenne ő, akkor már is megszabadítana bennünket. Igaz, hogy a mi hülyeségünk, bolondságunk vitt abba a helyzetbe, amiben vagyunk. De ha lenne ő, hát biztos, hogy kiszabadítana onnan. Pártos ház vagy, mondja az Úr. Mit is jelent ez a pártos ház? Mi is az, ami nem tetszik az Úrnak? Én nem nagyon használjuk már ezt a kifejezést, de szerintem értjük, ugye pártot ütni, pártoskodni, az nem valami pozitív dolog, nem a pártá alakulásról beszél, hanem a pártoskodásról beszél, amikor valakinek soha nem jó semmi, mindig csak ellenkezik. Ja, hogy felelősséget kellene egyszer vállalni valamiért, az nem megy, mert akkor engem szólítanának meg, és velem szórakoznának. De kritikát megfogalmazni, pártoskodni, az olyan egyszerű. És megfogalmazni, hogy mit, miért nem jól dönt a másik. Ja, hogy nekem kellene felelősséget vállalni, az nem. Az nem megy. Itt sem történt semmi olyan, ami arra vezette volna az ott lévőket, hogy oda lehetne menni az örökké való Istenhez. Te embernek fia csak mondd. Elképzeltem, hogy milyen párbeszéd folyt le Ezékiel és az Úr között. Persze lehet, hogy nincs igazam. De én el tudom képzelni, hogy Ezékiel kifakadt. Uram, hagyd már engem békén. Hát már megint ezt kell mondanom? Már megint szemükre kell hánynom valamit, és nem értik meg, hogy te vagy, és te szeretnéd őket jobb belátásra bírni. Ezékiel, mint amit a neve jelent, valóban erősen állt az Úr mellett. Akkor is, hogyha ennek az égvilágon semmi fogantja nem volt. Van egy ismerősöm, már legalább 15 éve nem találkoztam vele, és emlékszem, ő mesélte el, hogy megtért, és az ő apja, aki egy ügyes üzletkötő volt, azt mondta neki, hogy fiam, te ezt nem jól csinálod. Ha én csinálnám, akkor rögtön tódulnának az emberek, és nem így kell ezt csinálni, ez nem jól van így. Hányszor fogja el az embert a kétség, hogy jól csinálja-e, mert hogy nem látja azt, hogy mi a hozadéka annak, amit mond. Azt mondta az Úr, hogy hozadéka lesz annak, amit mondasz. Vagy azt mondta, gyere hozzám, hogyha megfáradtál, megterheltettél, és én nyugalmat fogok adni neked. Ha találkoztál vele, akkor igazolni tudod-e, hogy az igazmondó Isten nem csapott be? Vajon abban a pillanatban, amikor ezt megértetted és hozzáfordultál, vajon békesség volt a lelkedben? Vagy megint pártos házzá válsz, pártoskodóvá válsz, és úgy gondolod, ha te lennél az örökkévaló, jobban kormányoznád a világot. Erősítsen meg az Isten. Amen. Négyszázhuszonkilences ének első verszakát énekeljük, úgy kezdődik el, nem akarom.